Hangzás van. Mondom, nem azt mondtam, hogy kérd meg a kezét, csak úgy fogd meg a kezét. Persze ez is benne van a pakliba. Most már a néptánc együttesi munka során azoknak a táncostársaknak a gyerekeit tanítom, akikkel valaha 20 éve még együtt táncoltunk mi fiatal táncosként. Sőt, most már az egyik kolléganő, egyik tanítványom, most már kolléganővé lépett elő, és az én kislányomat tanítja. Tehát, hogy igen, ezek a szerelmek, ezek a barátságok a néptánc együttesi munkában nagyon szorosakká tudnak válni.
Hagyományőrzés szempontjából nagyon fontos, hogy tovább örökítsék valóban ezeket az értékeket. Említette, hogy van együttes is, néptánc együttese az iskolának.
Bonyolultabb a dolog ennél, de igen, lényeg az, hogy én tanítok néptáncot az órarendben, és mellesleg az együttesemnek a fő támogatója a Szent II. János Pál Iskola Központ, amennyiben használhatom az iskola logisztikáját például. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek az iskolának, de igen, működik a tánc együttes.
Áruljuk el, hogy hol lépnek fel?
Hát egy rendszeres műsorunk van az iskolában, az évadzáró műsor, és egyébként meg ott lépünk föl, ahova hívnak minket. Tehát ha többször hívnak, többször lépünk fel, ha nem hívnak, nem lépünk fel. Amatőr együttesről van szó, úgyhogy ez egy ilyen munka.
Felújították a Budai Vigadót hagyományok házának, és ott is tánc fontos szerepet kapott. Úgy tudom, a Magyar Népi Együttesnek is a székhelye. Szoktak arra felé járni? Meghívásuk volt esetleg?
Hát ahhoz, megmondom őszintén, nagyon kedves a kérdés, ahhoz mi nagyon kicsik vagyunk. Tehát a profiktól a félprofikon át az amatőrökig nagyon tág a paletta. Más kérdés, hogy a Hagyományok Házát és a Hagyományok Háza programjait szeretjük és jól ismerjük, de az, hogy egy Hagyományok Háza szintű felkérés érkezzen, hát ahhoz még nagyon sokat kell dolgozzunk.
Hát úgy legyen. Akkor térjünk vissza az ön személyes életéhez, a hitéhez. Mikor találkozott először a Bibliával? Vallásos családban nevelkedett?
Hát most ez megint, ez egy nagyon hosszú történet. Talán egy a lényeg, nem vallásos családban nevelkedtem. Szegény nagyszüleim, Isten nyugtassa őket, az elmúlt politikai berendezkedésről csak annyit mondtak, ebben csak egy jó van, hogy végre nem kell templomba járni. És amikor édesanyám súlyosan megbetegedett, akkor kezdett ő templomba járni, és akkor én is ilyen kamaszként, gimnazistaként, na jó, karácsonykor elmegyünk a templomba. És aztán az egyetemen kerültem olyan baráti társaságba, egyetemen kerültem olyan környezetbe, ahol ez a világkép ez megváltozott. Konkrétan a szerelem vitt be a templomba, és akkor helyes. Ott ülve hallgattam, amit a papok mondtak, és kezdtem rájönni, hogy ez nem is butaság. Ez egész jó. És akkor ez kezdte átformálni az életemet.
Én hiszem azt, hogy Isten ma is szól hozzánk, és ma is vannak isteni csodák történt, ilyesmi önnel, hogy fantasztikus módon rábízott valamit az Úristenre, és ő megoldotta?
Nagyon óvatosan bánnék ezzel a kérdéssel. Tehát pont azért, mert nem vallásos családban nőttem bele, rengeteg olyan élmény volt az életemben, amiben nyilvánvalóan érezhető a Deus Ex Machina, vagy érezhető, hogy itt valami magasabb szintű dolog történt, de én szeretek mindig nagyon óvatosan bánni ezzel. Tehát igen, persze, Isten van. Tehát ez nem kérdés. Ez ott van mindenhol. De ezek az Isten élmények, ezek annyira, sokszor annyira belsőek, vagy annyira intimek, hogy így profán vagy hétköznapi szavakkal megfogalmazni nagyon nehéz. De hát mindig érzi az ember, hogy rengeteg olyan, sokszor csak hétköznapi dolog, hogy még nem látom, hogy fogom ezt a problémát megoldani. Sokszor van, hogy helyettesítést kell szervezni, ide kell zenekart szervezni, oda kell menni fellépni, és ott állok csütörtökön, hogy másnap megyünk fel a Felvidékre fellépni, és még nincs zenekar, és folyamatosan füstölnek a vonalak. És egyszer csak hopp, megoldódik minden, sikerül összehozni a zenekart, még kiderül, hogy jó fejek is, még kiderül, hogy jól is zenélnek, és akkor megoldódik a probléma, megcsináljuk a műsort. És hát persze, akkor az ember mindig kőkeményen kapaszkodik a Jóisten szakállába. Ez rendben van. Úgyhogy...
A szakáll az nagyon megfogott. Milyen Isten képe van önnek? Nehéz kérdés, tudom.
Ez egy nagyon jó kérdés.
A fellőnülő szakállas úristen,
jaj, ne,
már a múlté
ne,
nagyon.
Nem, szó sincs erről. Tehát onnan közelíteném meg, hogy egy időben nagyon érdekelt a csillagászat. Gimnazista koromban. Nagyon érdekelt a földrajz. És akkor az ember úgy elkezdi összerakni, hogy amiután elkezdtem miután a bibliai szövegek, meg egyáltalán a misén elhangzott dolgok elkezdtek eljutni hozzám, ezt az én agyam így összerakta, hogy az a végtelen tér és végtelen idő, amit a csillagászok távcsőjén keresztül látunk, meg ez a több milliárd év, amiben számolunk, meg a galaxis keletkezése, meg az a szó, hogy Isten, ez a kettő szorosan összetart. És akkor az ember fogja a fejét, hogy Úristen, hogy ez a világot minden szinten és mindenhol látható erő, ami jelen van, és nagyon fontos az én viszonyom hozzá. De hogy tehát nem egy ilyen középiskolás vagy egy ilyen hittankönyvesszerű dolog, hanem tényleg az, hogy a legkisebb bogártól kezdve, hogy annak micsoda bonyolult DNS szerkezete van, az egész kozmosz vagy az egész világ egy összerakott szerkezet, és ez a teremtés.
Ezt asztrofizikusok megállapították, hogy a világegyetemnek az anyagi része, amit egyáltalán vizsgálni tudunk, az 5%. 23% a sötét anyag, ugye hát anyag összesűrűsödve, de nem látható, tehát ez egy fantasztikus energiasűrűség, és van 72%, amit ők sötét energiának mondanak, de azt mondták, hogy ez nem azért nevezik sötét energiának, hogy bármiféle negatív tulajdonsága lenne, hanem azért, mert nem tudják, hogy mi, vagy ki.
Igen. Tehát ez, hogy, és ez mondjuk a tudományoknak is mutatja egyébként a korlátját, hogy igen, tudományosan el lehet valameddig jutni, de a végső pont az úgy is az, hogy de ez mind valami által lehet ezt skolasztikusan megfogalmazni, mint ahogy Aquinoi Szent Tamás tette, ugye az öt istenérvében, ugye a létezésből levezetett istenév, meg a mozgásból. Kettes voltam, azt hiszem, filozófiából az öt istenévből csak kettőre emlékszek, de hogy végül is mindenkor ugyanazt a dolgot fogalmazza meg a maga nyelvén. A Bibliának is megvan a nyelve, akár a középkor filozófiájának is megvan a nyelve, vagy a 20. század, 21. század emberének is megvan a maga nyelve. De végső ponton ugyanarra a végkövetkeztetésre jutunk, vagy hogy ez nem kérdés. Egyszerűen van. Akkor már inkább közelítsük meg onnan a kérdést, amit nagyon szeretek, kedvenc gondolkodom Hanvas Béla, hogy ő mondja azt, hogy kétféle valóság van. Van a fizikai valóság, de ez igazából a nem valóság, az elsődleges az a metafizikai. És ez a kettő van, és pont.
Erre mondják, hogy árnyékvilágban élünk.
Igen.
Mit tart ön az Isten áldásának az életében? Biztos van sok.
Hát erre a kérdése nagyon egyszerű a válasz. A feleségemet és a 4 gyermekemet. És megint bonyolultabb ennél, mert miközben vártuk a gyermekeket, nagyon sok minden leesik az embernek. És például eljutnak olyan információk az emberhez, hogy ugye babavárás. Mindenféle tudományos információ hozzáférhető, mondja kifejlődik a kis zigóta, ezek őssejtek. És akkor egyszer csak a sejt idézőjelben dönt, hogy ő mivel fejlődik tovább. Hogy ő most egy specializált sejt lesz, vagy marad őssejtnek. Már ez egy megfoghatatlan dolog. Akkor az nem olyan evidens, hogy a gyermek egészségesen születik. Nem evidens. Gyakorlatilag amíg egy gyermek egészségesen fejlődik a mélyben és megszületik, az maga a csodák sorozata. És amikor az ember ott áll, hogy van 4 egészséges gyerekem, és ezt is el szoktam mondani egyébként az órákon a gyermekeknek, hogy figyeljetek, egészségesek vagytok. Innentől mi a problémád? Tehát valaki mondta egyszer, nem tudom, már szoktam idézni a mondást, én is hallottam, az, hogy egy gyermek egészségesen születik, az annyi, mintha valaki megnyeri a lottóötöst. Az annyi, mert most én 4-szer nyertem meg a lottóötöst, mert minden egy gyermek egészségesen, ettől nagyobb Isten élmény nem kell. Vagy szegény kicsi feleségem, tehát azt azért elmondtam a riport előtt, amikor beszélgettünk, hogy nagyon kedves, hogy maga engem ide meghívott, de hát azért alapvetően egy balhés csávó vagyok. Tehát azért voltak mélypontok és kurflik az életemben, és 10 év alatt a feleségem ebből épp eleget kapott. És még mindig a feleségem. Tehát innentől kezdve...
Mik voltak ezek a mélypontok, és hogyan jött ki a mélypontokból? Biztos segített az Úristen, tehát ha fölfelé nézünk, akkor ő közeledik, és nyújtja a kezét.
Elmondok egy konkrét esetet. Megint. Nagyon sokszor vállalom túl magamat. Ez sokszor, ahogy mondani szokták, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Úgy érzem, hogy amit én csinálok, arra szükség van. Én azzal tudok segíteni, ugye például itt a magyar kultúra kapcsán, hogy megtartom a táncházat. Na most, amikor az ember szombat estére bevállal egy táncházat, és aztán vasárnap délutánra felvidéken el van vállalva még egy táncház, az elég feszített. És akkor sikerült belefussak Szlovákiába, miközben vágtatok fölfele a szombat esti táncház után a vasárnap délutáni táncházra, belefutottam egy nagyon kellemetlen szituációba, meg is büntettek, nem kis összegre büntettek, ott helyben el is vették a jogosítványomat, úgyhogy mondták, hogy majd hova kell menni érte, milyen összeg fejében, autó persze félre el, tehát onnan nem megyek tovább, az nagyon kellemetlen volt. Az egy dolog, hogy ott állok a falu határában, mondom, fel kell hívni a feleségemet és közölni vele a hírt. Az nagyon nehéz volt. És utána egy barátom volt, aki miután hallotta az esetet, ő maga hívott föl, és próbált segíteni, és nagyon jól esett, hogy ő fölhívott, és elmondta a gondolatait ezzel kapcsolatban. Tehát ez segített túllendülni. Meg utána az, amikor az ember ezen az egészen túl van. Tehát ha én erőt veszek magamon, szembenézni magammal. Tehát az egy nagyon rossz dolog volt, hogy most mekkora hülyeséget csináltam, és az egy dolog, amíg rajtam csattan az ostor, de innentől a családomon is csattan az ostor. És akkor szembe kell nézni az embernek magával. És ez másképp nem megy, csak ha van egy helyes metafizikai képe. Hogy a bukás az ugyanúgy benne van, és ugyanúgy föl kell állni, és akkor ezt is le kell nyelni, ezen is túl kell lenni, ezt is ki kell fizetni, ezt is be kell vallani, nincs kibúvó. És magam elől nincs kibúvó, mert én voltam felelőtlen és ostoba.
Minden tettünknek következménye van, ezért kielbe olvastam, hogy a tetteid következményei utolérnek, nem lehet elbújni.
Igen, igen. Csak ehhez kell egy nagyon nagy fegyelem, pont ehhez kéne egy nagyon nagy tudás és egy nagyon nagy fegyelem. Pont ezt átlátni, hogy bizony-bizony bármit, amit csinálunk.
Katolikus iskolában tanít, és most bőt időszaka van, ez a testi-lelki felkészülésünk a húsvéti feltámadásra. Ön hogyan készül?
Például úgy készülök, hogy azokon a helyeken, ahol túlfogyatkozás mutatkozik, ott az ember próbál egy kicsit visszavenni. Gondolok itt mondjuk az alkoholfogyasztásra. Tehát a néptáncos szakmában könnyen belecsúszik az ember, hogy bizony-bizony ott a mulatérozás az magasabb szintet ölt, akkor ide után ez úgy megszokottá válik, viccből szoktuk mondani, azért iszunk rászokott, szervezetünk rászokott, és akkor az ember elgondolkodik. Tehát az elsődleges a bőjtben, hogy akkor az ember ezekre próbál odafigyelni.
Ez egy fizikai mértékletesség, testi vágyainkat is ugye próbáljuk visszaszorítani, de van egy lelki elmélyülés, elcsendesülés, imádság. A gyerekekkel is van ilyen.
Jó, hogy ezt mondja. Igazából pont most jutott az életem egy olyan pontra, hogy pont a fent említett emberi kapcsolatot rendezni kell, úgyhogy ez a másik cél. És hát, mint amiről beszéltünk róla, ez nem megy másképp, csak a helyes istenképpel. Tehát mindig van egy konkrét szituáció, ami kiváltja az igényt. Meg a gyermekekkel én nagyon óvatosan szoktam kiállni, pont azért, mint már említettem, hogy én nem vagyok az az ember, akit ki lehet rakni a kirakatba, hogy na, ilyen egy keresztény. Sőt, mindig el szoktam mondani, hogy én küzdök, én keresek. Úgyhogy én inkább mindig arra fektetem a hangsúlyt ilyenkor, hogy kicsit magamat szedjem ráncba, meg magamat összeszedni. Nem mindig tartom magamat annak az embernek, hogy na most nekem kell kiállni az emberek elé. Nagyon ritkán van ilyen. Nagyon ritkán van, amikor én mondom azt, hogy na akkor most álljunk meg közösen imádkozni. És tudatosan tartogatom ezeket az alkalmakat.
Az interjút biztosan meg fogják hallgatni a gyerekek is, gondolom. Mi lenne a üzenet a gyerekek számára? Hogyan tartsák ők ezt a 40 napos bőjtöt? Hogyan készüljenek fel elsősorban lelkileg Jézus Krisztus feltámadására?
Hát ha szakmám felől közelítem a kérdést, akkor valahogy úgy, hogy próbáljunk meg egy kicsit többet odafigyelni egymásra. Tehát ha megint csak a választott idézetből indulunk ki, és azért választottam ezt, mert pont egy misén hangzott el, és az atya beszélt erről, az egyik legfontosabb kapcsolatunk a barátság. De ezt csak minőségi idővel és odafigyeléssel lehet elérni. És tényleg az, amit nem olvastam föl, mert hosszabb annál a szöveg, de hogy a bajban ismerszik meg a barát, csak az, aki a szorongattatás idején mellém áll, és ez nem tanulható. És ki tudja, hogy ezeknek a tanítványoknak, ezeknek a gyermekeknek 20 év múlva, 30 év múlva milyen kapcsolataik lesznek. És ez ott kezdődik az iskolában. Ott kezdődik, hogy tényleg ki a barátom, és az idő telik, és nem lehet mindenkire ugyanannyi időt fecsérelni. Nagyon, nagyon meg kell válogatni. És a játék, a tánc, az tökéletes alkalom arra, hogy megismerjem magamat és az embertársamat, és akkor eldönthetem, hogy kivel milyen kapcsolatot próbálok ápolni.
Kedves tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és arra kérem az Úristent, hogy áldja meg az ön további életét, munkáját, családját.
Köszönöm szépen, szintúgy kívánom.
Szente János szaktanárral Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.